Andronikosz ott állt a Parthenon alján, kezét rátette az oszlop barázdájára. Alkonyodott Athénban, s az Akropoliszt lassan kékes köd göngyölte be. Az Erechteion oldalában állt a püspöki palota, innen jöttek ki litániára hosszú sorban a papok. A Parthenon templom bejáratánál álltak hármasban egy öreg szerzetessel, aki kifogyhatatlan szóval sorolta el a város bajait. Eudokia szerelmeséhez simult, vállára hajtotta fejét, a csend megszállta őket, hallgatták az öreg pap egyszerű panaszos szavát. Bizony, nagy uram, nem is hiszette, aki Bizáncból jöttél, s ott élsz fényben és jólétben, s nem hiszi a te ifjú feleséged sem, aki itt áll melletted, milyen módon élünk itt, e Siralom völgyében. Te bizonyosan nagy úr lehetsz a fővárosban, látom a köntösödről. Neked jó, titeket csak a kíváncsiság hozott ide. De ne jusson eszetekbe, hogy messzebbre menjetek a tengerparton. Tudod-e, milyen közel van ide Aegina? Bizony, mind kipusztultak a lakói, törökök jönnek, szaracénok, csupa tengeri rabló, onnan már nem kap a császáradót sem a mi úrunk, a pátriárka, aki ott volt még a népből, elmenekült. Ennél is rosszabb Eleusisban. Talán hallottad hírét annak a városnak. Valaha a régi pogány világban ott éltek azok, akik játszottak a hamis isteneknek, de most a halál misztériumát játsszák napról napra, ilyenkor tavaszon, amikor feltűnnek a félholdas hajók. Mi így vagyunk itt, földhöz kötött jószágok. Napi kenyerünkért harcolunk, kis olajért, új ruhát évszámra nem lát senki közülünk. Könyvet kiolvasna, s ki képet festene. Azt kérdezted, uram, hol vannak Athénben iskolák, tanulnak-e itt fiatalok? Keresheted bizony lámpással őket. Ki tudja, uram, mit akar velünk az úr? Miért számoltatja velünk a perceket? Közelebb jutunk-e hozzá a bölcsességgel? Védte a várost az, hogy valaha filozófusok tanyája volt. Itt áll Diogénesz hordója, bölcsek sétáltak az Akropolisz előtt. Jobbak lettünk-e a bölcsességtől? Te mondd meg, nagy uram! Izzó szemű fiatal pap hallgatta végig öreg társát. Keze ökölbe szorult, fekete szakállas arca előre nyúlt, olyan volt, mint valami különös bosszúálló szellem, aki kilépett a múlt hasadékaiból. Az öreg hangja egy pillanatra elcsuklott. A fiatalabb vette át a szót. Ez a szó másként hangzott, olyan volt, mint orgona búgása, mély és érces, az ősök zengő, tiszta hellén nyelvén beszélt. Andronikosz az első szóra felkapta fejét, arcáról eltűnt az udvarias, kétkedő mosolygás, szeme kereste az idegen barát tekintetét. Ne bánsd Athént, János testvér! Idegen vagyok, nem itt születtem, esztendeje vett fel az érsek úr papjai közé. Ne nézd azt, hogy nincs olajat, s kenyeret fekete. Ne nézd a romokat. A lelket keresd, amint végigjár a városon. Minden lépésnél találkozol vele. Te is érezheted, uram, aki a fővárosból jöttél, nagy úr lehetsz. Valaha innen vitték szét a fáklyákat Hellászba, s a pogányok isteneik dicsőségére örök fényt égettek lámpáikban. Ma látod, uram, tovább égnek a fáklyák, s Krisztus hite viszi szét őket, s az örök lámpa, melyet egykor Athéna Poliasz tiszteletére készítettek, ma a szűzanya képe előtt veti szét a fényt. A lélek világa fontosabb, János, mint minden világi baj vagy gyötrelem. Szenvedj el, Aigéna és Eleusis, ami ráméretet, miként elszenvedte egykor Babilon és Ninive. Az úr akarata ez, az úr akarata az is, hogy az Akropoliszról még nem halt ki az emberi szó. Csak tompábban, szomorúbban szól. Kevesen vagyunk. Szépen beszélsz, testvér. Felvidítod a lelket a magad módja szerint. Ha hiszel benne, üdvözülsz tőle. Gúnyt érzek szabadból, nagy uram. Azt hiszed, egy pap áll a templom talapzatánál, Pallas Athéna oszlopai alatt, s jámbor szavakat mond, amelyekben nem hisz ő maga sem. Azt hiszed, mindez csak képmutatás, mint amiben ti éltek, bizánciak? Szeretném nevet hallani. Honnan jöttél, hol tanultad az ősök szavát? Egy vagyok a fiatalok közül. Frígiában születtem, Tesszalonikiben tanultam a jámborságot, Bizáncban a tudományokat és a világi élet hitvánságait. Mihály a nevem. Apámat Konyatesznek hívták, öcsém, aki a Szent Palotában él, Akominatosznak mondja magát. Azt kérded, uram, hogy hol tanultam az ősök szavát? Bennem élt, s nem lehet elfelejteni. Magunkkal hoztuk nagyon-nagyon messziről. Te is ezt a nyelvet beszéled, magadnak is tudnod kellene. A Gens Júliáig tudom felvinni családomat. Nevetett. Ragyogó karcsú világfi volt, világos köntösében, melynek színe élesen vált el a másfél évezredes márvány tompa szürkés színeitől. Valami volt a nevetésében, ami meghökkentette a fiatal papot. Jaj, annak uram, aki botránkoztat! Mondtam-e egy szót, ami kihívta vidámságodat? Ejtettem-e akaratlanul is hibát? Nyugodj meg, barátom, csak azt mondtad, ami szíved szerint van. Ha egyszer úgy lesz, mi lesz egyszer, uram? Ha én veszem kezembe a város sorsát, logotéta vagy, uram? Köntösödről nem tudom rangod leolvasni. Hagyd el, Mihály, a találgatást. Sokras kevésre vonatkozhatik. Mutasd meg nekem a templomot. Nem égtelenítettétek el nagyon, mióta Pallas Athéna itt hagyta hajlékát. A gúnyos nevetés kísérte, mögötte jött az ifjú pár, a vékony, sudár nő, aki udvari dámák színeit visel, és a férfi, akinek sejme sötét szakállán magába szívja az utolsó napsugarakat a ráhintett aranypor. Valami félelmes, ördögi volt szépségükben, ahogy mentek, a fiatal pap látta, a kéz lassan, unottan nyúl a föveg után, hanyag keresztet vett, szemét egy pillanatra sem emel áhítatra, nem térdel le, tekintete csak a márványon szalad végig, elfordul Gábor arkangyal szobrától, aki a bejáratnál áll liliomos köntösben, jobbjával összefogja aranyköpenyét, bajába hosszú botot tart méltóságának jelét, melyet éppen úgy megcsodált a városba jövő vásáros paraszt, mint a két lebegő ezüst szárnyat, mely levegőben tartja az arkangyalt. Ez a Parthenon új csodája. Melléje térdel le a pásztor, vékony sárga viaszrudacskát vásárol a sekrestyéstől, leszúrja mellé, meggyújtja, s nézi, mint olvad el lassan a gyertya, ha egyenest esik bele a kis tányérkába, akkor teljesednek kívánságai. De a különös, magas termetű nagyúr, aki asszonyával együtt lép be, egy szempillantást sem vett Gábor arkangyal ezüst szobrára. Az ő figyelmét a hatalmas aranylemezekből egybekovácsolt lámpa köti le, melyből sohasem alszik ki a fény. Az idegen tudja, hogy valaha a régi időkben titokzatos olajforrás budjant itt fel a földből, Kalimakosz ezt a forrást fogta fel legendás lámpájába, melynek hírét megörökítette Pausanias. Ma már mindennek nyoma sincs. Az új lámpát Bazil császár ajánlotta fel, amikor győzelmet aratott a bolgár fejedelmen, s hazaküldte a megvakított 20 000 hadifoglyot. Az idegen, aki elmegy a legrégibb erekjék a csodatévő hírében álló ikon előtt, megbűvölten nézi az olajlámpát, mint az örök ifjúság forrását, melyből sohasem apad ki a fény. Karja megérinti a leány vállát, szemébe mosolyog, ahogy mondja. Miként a mi szerelmünk is örökkön égő. A lány hozzásimul a Parthenon templomban, megreszket, érzi-e bűnös vérfertőző szerelem minden édességét, a napokat számolja, a kevés napot, melyet még együtt tölthetnek. Eudokia száműzött anyjához utazik Epirusba, az új belgrádi herceg elkíséri útjára unokahugát, majd ő is állomás helyére megy. Belgrád és Barancs közt megvizsgálja a téma erődítményeit. Athén csak egy kis egynapos kirándulás, a hajó a Pireuszik kötőben vár rájuk hajnaltól estélig. Ez a nap az övék, mert Andronikosz és Eudokia látni akarták Athént, melynek híre egykor nagyobb volt Rómáénál is. Ma mosolyognivalóan kis városka, néhány hatalmas templomrom, álló vagy ledőlt oszlopok mutatják a világ dicsőségének múlását. S alul az Akropolisz tövében szegényes házak, dísztelen polgárlakok. Az érsek széles földszintes palotában lakik, körülötte a kolostorok, nem messze tőlük a selyemszövők műhelyei, a rossz kövezésű főutcán végigcsorog a szennyes bíborlé. Állnak az Akropolisz tetején, utána megint lemennek a városba, beülnek a kocsiba, mely elviszi őket a tengerpart felé. Az egész csak egy óra, melynek emlékéül belekarcolja a nevét s a lány nevét a Parthenon márványába, oda, ahova már 100 és 100 egykori látogató, bölcs, pap, távoli utas karcolta kézjegyét. Emberek, akik már hosszú századok óta porladnak. A férfi levonja ujjáról a gyűrűt, gyémántjával vési a márványba. Andronikosz és Eudokia. Csak ennyi legyen, kérdi mosolyogva a lánytól, aki úgy nézi, megbűvölte, mint valami különös szertartást. Csak ennyi legyen. A kéz újra lendül, két szót ír latinul, a betű könnyebb, leheletesebb, csak gyakorlott szem tudja elolvasni. Semper Augustus, írja, s a lány ajkának bíbor festékével bevonja a karcolást. Utaznak. A kíséret lassan halad. Andronikosz előre lovagol, kémleli a vidéket. A hölgyek, az udvartartás, az új kormányzó herceg titkárjai, eunuchjai, szolgaszemélyzete ott üldögél a hatalmas nagykerekű szekereken, melyeket trágbivajok vontatnak a rossz utakon. Előre lovagol, ilyenkor úgy érzi, ázsiai portyázásra megy néhány szál katonával, bármelyik fordulónál feltűnhetnek az ikonomiumi szultán pusztai emberei. De ez jámbor a balkáni vidék, leigázott, rabságba hajtott népek tanyája, akik távoli hegyek közt csikorgatják csak fogukat. Filippolisban megállnak. Sár, romhalmaz, cudarszállások, gyanús étel, hígan erjesztett sörök. Néhány nap pihenő, míg a dámák kipihenik a fáradtságot, vadászat, néhány könnyed kirándulás. Ez nem az ő vidéke, még messze van a dunai téma határa. De már itt is emberek várják küldöttségek, melyek a távoli Dunatájékról ereszkedtek le, hogy megelőzzenek mindenki mást. Emberek, akik hetek óta várják, míg ő szertekószál Eudokiával Hellász egykori világában. Andronikosz 25 esztendős, régóta felesége van, gyermekei. Feleségét nem teszi ki egyelőre az út fáradalmainak. Eudokiára kell vigyázni, e különös kora érett virágra. Nászútjuk s búcsúzásuk is talán ez a messzi kirándulás. Eudokia anyjához, Iréné hercegnőhöz megy, hogy bejelentse. Mánuel, a császár úgy akarja, Mihály Gabrasznak, a keleti hadak ifjú parancsnokának nyújtsa egy év múlva kezét. Ezért mennek lassan, szórják az emlékeket. Filippolisban a helytartó palotájában laknak. Széles tornáca van, melyről le lehet a völgybe tekinteni. Itt élnek, nézik a tájat, a varázs nem oldódik, s harmadnapra ki kell tűzniük az indulás idejét, megkezdődik az utolsó szakasz, melyet még együtt tehetnek meg. A kamarás maga bocsátotta be a herceghez az idegent. Úgy mondta édeskés alázattal, hogy az ember ritka köveket hozott, gyémántot, rubinokat, meg szeretné mutatni portékáját, kéri, az új kormányzó szenteljen neki kis időt. A hivatalnok ájtatos arcán látta, hogy perccel ezelőtt néhány ezüstöt kapott. Andronikosz az útközben szétszórt aranyakra gondolt, melyeket majd új alattvalóiból kell kipréselnie. Csak annyit kérdez, ki a kalmár, s merről érkezett. Úgy mondja a nevét, Astaforte, a Duna bal partjáról érkezett. Andronikosz felállt. Az izgalom könnyű örömét érezte, a pattanon feszített idegek játékát, mely felváltja az apró, talán unszerelmes játékokat, Eudokiát. Maga a játék nagyobbra megy. Színlelte habozását, elzavarta-e a kalmárt az őrtállóval, vagy engedjen a kamarás szavának, akinek az idege megvásárolta jó indulatát. Az idegen csúcsos szörmesüveget visel, mint ez idő tájt a zsidók, hozzá hosszú, sötét, majdnem talárszerű ruhát. Szakáll a szőke, nagy, átható szürke szeme van, a tekintetét nem felejtheti el senki sem. Szolgálja kis vasládát cipel utána, a gazda finom fehér ujjával alig érinti a portékát. A herceg ülve fogadja, a hangja ingerült. A neved Astaforte és északról érkeztél. Ennyit tudok rólad, és azt, hogy égköveket mutatsz nekem. Küld ki a szolgát, te magad is kiszolgálhatod magad. A smaragd vagy opál árát neki is szabad hallania. Ennél többet alig ha. De az én szolgám nem érti a legszebb nyelvet, mely hercegséget szájában olyan, mint a zene. Úgy beszélsz, mint aki titkos portékát árul, mint a csempészek, aki kilopják Bizáncból a sejemgubot, a bíborcsigát. Mit árulsz? Árumnak nincs látható súlya, színe, illata. Könnyen romlandó, ha így akarod. Ám nem könnyű vele kijutni a határon, akár csak Bizáncból a sejemcsempészeknek. Meddig tűrjem, homályos szabad? A hír azt mondja rólad, uram, hogy elméd magasan száll, mint a sas. De a sas is leszáll néha a földre, ilyenkor észreveszi a kis porszemet. Te szigorúan beszélsz velem, nagy uram. Talán megengesztelhetlek annyira, hogy beengedj kormányzóságot határai közé. Itt akarnál megtelepedni? Csak rövid időre, uram. Eladom az árut, néhány drága bört veszek érte, s a földből kiásott régi holmikat. Utána visszamegyek éjszakra. Szolgád viszi a veszélytelen portékát, te a veszélyeset. Helyesen értem-e, magister Asteporte? Köszönöm, uram, hogy olyan címmel tisztelsz meg, mely a nyugati országokban tudósokra s varázslókra egyaránt ráillik. A veszélytelen jószág, amit hozok, az ékkő. A másik olyan, mint kis fiolában a drága olaj, ha kinyitott dugóját elpárolog. Ez a hír. Addig ér valamit, még magadnak tartod meg. Kibízna drága híreket Kóbor Kalmárra. Kibízna köveket Kóbor Kalmárra. Ki küldene nekem általad híreket? Ki tudja azt, hogy én érkezem? Ismernek, uram. A határon túl is mosolyogtak az arcok, amikor megtudták, hogy Belgrádban fog székelni az impérium legcsodálatosabb hercege. Vannak persze, akik számkivetést emlegetnek, mondják, e kemény barbárvidékek nem valók finom bíborban született nagyúrnak. De ezt a hírt nem hiszik el oda át. Azok, akik az új helytartónak küldik üdvözletüket. Üdvözletet követek hoznak, akik uruk levelével érkeznek. Én csak Kalmár vagyok. Portékákkal jöttem hozzád, amit akarsz, megvehetsz. Pénzért a hírt és az ég követ? Mindehhez elég egyetlen szavad, herceg úr. A szerémségi kormányzó harcban állt az eddigi stratégosszal, aki nem hajlott a békés szavakra. A magyar urak remélik, hogy jöttöddel a béke angyala fog lebegni a szép vidékek felett. Békét kérnek én tőlem? Nem egészen így szól szavuk. Barátságodra számítanak, uram. Mit tudnak rólam? Hogyan számíthatnak rá? Ők is olvassák a híreket. A hírek sokfélék, néha arról is fecsegnek, hogy miért megy el a palota fényéből s varázsából messze északra egy herceg, akinek atya bíborban született. Miért cseréli fel lakosztályait egy várral, ahová ritkán süt be a napsugár? Majdnem fenyegető a szabad. Csupa alázat. Ki merné sajnálni azt, aki az udvar fényéből és dicsőségéből átköltözik Boreász hideg földjére, majd Branicevó szellős szobáiban lakik. Nálatok ez a császári kegyjele, nagy uram. Azt hiszitek, hogy számüzetésbe jövök ide? Ezt hiszik a magyarok? Nem, uram. A te témádon húzódik át a birodalom legveszedelmesebb útja. Míg tartod a vonalat, hasonlatos vagy Trajánhoz, aki a Dunán ácsoltatott egykoron hidat. Mit törődöl Trajánnal? Majdnem semmit. Kívánságod szerint megmutatom a köveket. De a bölcsek köve, nagy uram, láthatatlan. Ha hiszel benne, csak akkor a tied. Veszélyes voltál Bizáncban, félt tőled a császár. Benned látja az utódot, aki hatalomra kerül. Így beszélnek a túlsó parton. Lehet, hogy ezek csak botormesék. Halkan beszélj. Azt képzeled, hogy neked megvallom szándékaimat? Nem kérem tőled. Az urak barátságodat szeretnék, ápolnák a szomszédi jó viszonyt. Békében élnie nehéz időkben, amikor mindenki mindenkinek farkasa. A magyar urak keveset kérnek tőled. Kérni baráttól szokás, ígérni szokás az ellenségnek. Ha felemeled fejed s szólsz, hangodat meghallják Bizáncban. Ha végig lovagolsz a katonák során, valahonnan felcsendül mindig a kiáltás, éljen a császár. Ha egyszer felelsz a hangra, tudd meg, nem vagy egyedül. Számíthatsz rájuk, seregükre, pénzre, élelemre, hajókra, melyek leúsznak a seregekkel a Dunán. E pillanatban nem kell semminek sem változnia. Minden maradhat a régiben, tovább riaszthatják egymást az őrök, s a sajkások átrándulhatnak, ha kedvük kerekedik a portjára. De te tudod, hogy ha egyszer felemeled fejed, egyetlen határ van, ahonnan nem fenyeget nyilvessző, ahonnan társzekerek jönnek, katonákat kapsz, olyan lovasokat, amilyenek nincsenek Bizánc szövetségesei között. Hát, ha kém vagy, valamelyik udvari ember bújtatott fel, hogy ellest titkomat. Mivel tudod bizonyítani szavad? Nálam van Belosz Nándor levele. Nekem írta? Nem, uram. Menlevél, melyben a korona szolgájának nevez. Aki engem bánt, a király jószágában tesz kárt. Hiszed-e, Belosz szavával szólok neked. Mondd el izenetét, ha megtanultad. Szereted-e, nagy uram, a vadászatokat? Változtatod szüntelen szavad. Patak, megbújik, s újra kereshetem, hol szökik fel. A Duna két partja gazdag badagban. Egy szigetet ismerek, ott esik a leggazdagabb zsákmány. A Dunán át, ott nincs erős sodra. Magyar urak vadásznak ott? Géza, a király vadászik. Mikor? Kevéssel azután, hogy elfoglalod nagyuram székedet. A napot, ha úgy kívánod, te határozod meg. Te mondod meg, milyen kíséretet viszel. Te mondod meg, milyen vadakra vadászol. S a zsákmány? A zsákmány úgy hiszem közös. Ha ketten összefogtok, herceg úr, a zsákmány nem lehet kétes. Hasznát te látod, s látja a magyarok birodalma, mely sötét felhőnek érzi Mánuel urat. Miért félnek tőle a magyarok? Ismerik szándékát. Visszaállítja az impériumot. A magyarok nem félnek a nyugati impériumtól, megvédik magukat, miként megvédték egy néhányszor. Kelecs dél felől még sosem érte a határt veszedelem. Hadaik fegyverben vannak? A hadak, ha kell, mindig fegyverben vannak, de szétszélednek könnyen. A ti légióitok, nagy uram, erősebbek minden földi hatalomnál, ha megkapják hótöltekor zsoldjukat. Barbárok barbár terveket szőnek. Bíborban született Konstantin írt a könyvében, minden barbárt saját fegyverével győz le. Veszedelmes ember vagy, Astaforte. Szoktál olvasni? A sors kényszerített rá, s nem láttam eddig soha kárát. De nézd meg köveimet is, uram. Előre nem fizetek neked. Nem kérek tőled semmit. Lásd, szép, tiszta opálom van. Magyarok bányáiban lelték. A legszebb darab, melyet valaha előhozott bányász keze. Nézd csak, milyen teljes, áttetsző, királyi ékszer. Valóban királyi, uram. Engedd meg, hogy felajánlhassam ennek az órának emlékéül neked. Te adsz ajándékot nekem. Szájadra mered venni a szót? Gondold, hogy követség hozta hozzád. Ez a titkos jel, melyről felismerheti egymást a barát. Ha kívánod, uram, adj nekem valamit cserébe, csekéséget, valamelyik fegyvered, s én engedelmeddel ajándékod áttal viszem a Dunán. Mit kívánsz magadnak? Ha leveted majd egyszer ezeket a sarukat, elvásik talpuk, s felveszed a másikat, melyet bíborcsiga nedvével cserez az udvari varga, könyörülj rajtam, gondolj rám, uram. Ha hiba van a kormányzók számadásában, ha nehezen folynak be az adók, ha elakadnak az ezüstöt vívő társszekerek, gondolj, nagy uram, Astafortéra. Keveset, semmit sem kérek. Az, amit ígérek cserébe, több annál. S most légy kegyes megnézni a többi ékszereket. A vár fekete és sötét volt, mint a börtön, az emberek morcosak, vadak, faragatlanok. Szerbek, bolgárok, macedónok között élt. Az Ohrida tótól törzsek húzódtak fel, kenézei kúnok vagy besenyők voltak, se keménykezű urak szolgaként hajtották maguk előtt törzseiket, áruba is bocsátották, ha valaki kétkezű munkájáért pénzt fizetett. Fekete papok ájtatoskodtak, nagy süvegű, csúcsos szakálú barátok, baziliták, magukat igaz hitűeknek nevező püspökök. Törték a görög zsoltárt, mintha értenék mindegyik szavát, ijesztők, fanatikusak voltak, lelket hódítani szentségestett volt. Ha latin került kezükbe, keresztelő medencébe nyomták fejét, s újból ráadták a keresztséget. A latin volt a leggyűlöltebb, félelmes ellenség. Róma a bibliabeli szörnyetek csápjait kinyújtja, a hét halom tetején székel az Antikrisztus, aki magát szolgák szolgájának nevezi, ám valójában a világ feletti uralmát akarja, császár a császárok felett. Közöttük, latinok és görögök között élnek a szolganépek, uruk hitével homlokukon, uruk vallására kényszerítve, hol latinok, hol görögök, ahogy fordul a birodalmak sorsa, s a görögök erősebbek vagy a magyarok. Mert a magyar határon megtört a bizánci varázs. Csúfolták a túloldalról a fekete szakálú, komor fanatikusokat, fehér köntösű beretvált bencések harangoztak a tornyokban, esti fejés után. Reggel ásóval kezükbe mentek ki a földekre, ők gyűjtötték be a termést, magukkal vitték a gyermekeket. A Dunán túl más világban, lágyabbak a szent képek, szegényesebbek, nem égetnek gyertyát az ikonok alatt. Római hiten élnek, de a páterek még gyanakodva vigyázzák őket, nem tör ki valamelyikből a régi vadság, nem veti magát be az erdők közé, ahol talán még mindig élnek pogány papok, akik hadi istenüknek lovat áldoznak. Ahogy megindult Andronikosz lefelé a hegyen, érezte, hogy válaszútra kerül. A kémek gyűrűje csak eleinte vette körül. Lassan saját udvartartása alakult ki, ő maga Andronikosz, minden cselszövény csodálatos mestere, élvezettel kuszálta össze a szálakat, egymás ellen uszította a szimatolókat, kilesve gyöngéiket. Hónapok óta élt itt, a nedves belgrádi várfalak közt, végig szerette a tisztek asszonyait, portyázott a falvak közt, egyszerű szépségek után, unta őket, nehéz földszakukat, a durva szót, mely árad belőlük, csontjaiban érezte a sóvárgást Bizánc, a Szent Palota, a császár dicsőítő égi és földi kórusok után. Hitetlen volt, az ördöggel érzett szövetséget, s minden szálat azért szőtt csak, hogy körülhurkolhassa vele egyszer Mánuelt. Lassan-lassan olyan lett, mint a megszállott. Minél zordabb volt a tél, minél fagyosabbak, elviselhetetlenebbek a párák, minél nehezebb lett a szolgálat, annál jobban gyűlölte, neki tulajdonítva mindazt a balsorsot, melyet számára e távoli kiküldetés jelent. Holott élet s halálura volt. A téma, mely felett kormánykodott, valóságos ország, nyugat felé Dalmáciával határos. A városok, melyek az impérium legősibb civitásai, hódolattal várják, ha meglátogatja őket a kormányzó. Mindez ma, s holnap már más szél fúj. Átjönnek a velenceiek, akik ájtatos szóval fújják Mánuel himnuszát, de mohók, álorcásak, mint mindazok, akiknek Istentől rendeltetett a tengerek feletti hatalom. Minden határ recseg és ropog, s ha nem lát át a törzsek, nemzetségek, fajták szövevénye között, ha nem szórja szét kenézeik, zsupányaik, bányai közt a kifacsart aranyat, megbomlik az isteni rend, mely egykor a Róma rendje volt, amelyet Bizánc félelmes művészettel a barbár sáncok átellenében védelmül felépített. Ő is tégla a falban, egy név, mely ott díszelek bíborbetűkkel a kancellária árkusain. Valójában por Szent Mánuel kegyelméből, herceg, aki végrehajtja mindazt, amit a messzeségekben kiagyalnak a heréltek s a kancellária írnokai. A lelke tele van keserűséggel és megaláztatással, amikor megfújják a kürtöt, a kormányzó vadászatra megy. Tiszta ezüstpáncélt vett magára, melyet a kordovai kalifa küldött atyának ajándékba, s Izsák búcsúzóul megajándékozta vele fiát. Lent 400 páncélos lovasa vár rá, ez a vitézi kíséret, csak annyi, amennyit magával hoz a másik parton a vadászatra induló magyar király. Bíborral béleltette ki a dunai hajót, mely felfelé evezett vele. A déli parton lassan vonult utána a 400 páncélos lovas. Tengeri tajtékokra emlékezett, a sima olajos vízre, délszaki partok között. Itt fekete sziklás volt a két part, lakatlan, s puszta a legtöbb helyen. Árterek terjengtek, bozótok nyúltak be, máshol homokpadokat kellett kikerülni a kormányosnak. Badak riadt szeme kísérte a csodát, a bizánci gáját, mely lassú, méltóságteljes gráciával megy felfelé a Dunán. Éjszakára megpihentek, kikötöttek az egyik parton, szép, csendes este terült reájuk. Talán több bor is volt az asztalon, asszonyt nem hozott a hajóra, férfiak voltak, szűkebb s hű kísérete, mindazok, akik a vadászatra elkísérik a megegyezés szerint. Hajnalban kellett újból útra kelniük, hogy reggelre elérjék a névtelen szigetet, mely egyetlen a Duna árjában, úgy mondják ősidőktől fogva dúvadak tanyája, búvóhely a partok között. Emlékezett egy vadászatra. Kilikiában, melyet a fegyverszünetek hete alatt az ikonói misszió után tiszteletére rendezett. Leopárdok, tigrisek rohantak a bozótba. Hatalmas vatkanokat hajtottak elő a kutyák, a szultán, akkor még egészen fekete volt a szakálla, mosolygott, szava laza, s virágos szövésű, mint a kaftán, melyet viselt. Félt tőle, s nem beszélt, nem értette meg a tolmács szavát, mint zúgó szélszavát, úgy engedte el füle mellett csábításait és ígéreteit. Kilikiában még nem határozott, még csodára sóvárgott, még nem gyűlölte eléggé Mánuelt, még volt köze a birodalomhoz. Ő volt a bizánci herceg, aki előtt alázatba kell görnyedni a puszta urának is. Még akkor nem árulta el Mánuelt. Gúnyolta, örült, ha apró ifjúi botlásait szárnyára vette az udvari szóbeszéd, de nem örült volna halál hírének, még nem érezte azt a sóvárgó, féktelen vágyat, mely most lángot vetett benne a hatalom után. Vajon Eudokia csókja volt mindennek az ára, a csodálatosan fiatal test, mely olyan fájóan és engedelmesen tapadt testéhez, majdnem testvér-test, ismeri hajlását, illatát, az arc titkos vonásait, mélységeiből jósolni, varázsolni tud. Komnenosz bíborban születettek varázsa, mely megszépíti őket, mint soha el nem illanó genet. Eudokia kaland volt, szerető a palotából, hercegnős húga Teodórának, aki Mánuel számára mindent jelent. Itt kezdődött a bosszú. Talán itt kezdődött, az első készszorításokban, lovasvágták közben cserélt csókokban, titkos üzenetek sorában, leselkedésekben. Nincsen-e Mánuel a villában? Nem találkozhatik valahol az asszonyszárnyon két hatalmas férfi Komnenosz, aki két testvért ölel. Így kezdődött, mint a méreg úgy furta be magát csontjai közé. Ezért kellett Eudokia, ezért őrizte, mert gondosan gyűjtenie kellett minden szót, melyet Teodóra kiejt, amit elles húga szájából, minden rezzenést, mely Mánuel szavát, gondolatát tükrözi vissza. Elébe ömlik, látja a gyenge imperátort leborulni szerelmese előtt. Szeretné gyengének látni, alávetetnek asszonyi szeszély sodrában, míg ő, Andronikosz, játszanék csak. Ő váltogatja szeretőit, most Eudokia van soron, holnap más. Ha tetszik, talán magáért, Teodóráért kinyújtja kezét. Miért nem próbálta meg Teodórát? Veszélyes játék lett volna, félelmes és méltó ő hozzá, aki egyetlen kockára tenni a játék kedvéért önmagas a lány életét. Miért nem próbálta Teodórát is? Úszott a hajó, hirtelen megállt. A gondolat szétömlött az emlékek lágy formái között, keze ökölbe szorult, elillant a rébület, melyben ott élt egy órára megint a csodálatos aranyszarv öblében, a villa kertjében hatalmas pálmák alatt, átfogja Eudokia fiús, ruganyos testét, s lesi, mikor tűnik fel az ablakban a jel, hogy Mánuel Teodórától eltávozott. Felemelkedik. Minden fekete, csillag sincs az égen, misztikus partok úsznak körülötte. Köd van, idegen madarak rikoltása veri fel a csendet, ahogy megbántotta éjjel pihenőjüket a hajólámpák szétvillanó sugara. Miért nem kísértette meg Teodórát? És ökölbe szorult keze. Frissen és pihenten ébred az első pirkadáskor, amikor behangzik a horgonykötelet felvonó emberek megszokott parancsszava. Percek múlva újból megindul a hajó, lassan, bizonytalanul, az evezők néhány percig még nem veszik át a ritmust, de lassan megérzi a gája a lapátok finom remegését, nekidől a haboknak, engedelmes lomha állatként felfelé siklik a vízen, melynek színe megváltozott egyetlen éjszaka alatt. Sziget a láthatáron! Az árborckosáron ülő ember kiált le, megérkeztek. Lassul az evezők játéka. A herceg felkel, szolgái hozzák az illatos mosdóvizet, szakálát rendbeszedi a borbé. A haját megkenik nárdussal. A fegyvermester lágy szarvasbőrrel végigdörgöli az ezüstpáncélt. Az öltöztető reáborítja az aranyméhekkel telehímzett lila sejemköppenyt. Fejére teszik a könnyű aranyabroncsot, a bíbor sarkú cipő lábára kerül, előkeresik a fegyvereket, a könnyű számszer íjat, a gerejt, a három élű tört, s külön viszi a fegyverhordó a hosszú, egyenes pallost, melyet a nyerekhez illesztenek a bizánci nehéz lovasság felsorakozó emberei. A part zsombékos, keskeny út vezet a kikötőhelyről, errefelé fűzfák százai takarják el az útvonulatot. A túlsó parton, a magyarok oldalán néhány felalá száguldó lovast lát. Nincs nyoma sem felvonuló hadoszlopnak, békés és csendes a tájék, nem ékesítik sátorok százai, mint amikor a Bazileusz nagy vadászatra száll. A csónakok odaütődnek a parthoz. Kürtjel szólal meg, hosszú-hosszú elnyújtott szólam, mely jel lehet is üdvözlés is valahonnan a sziget belseje felől. A part hajlásában, a kis ösvény fordulóján három lovas jelenik meg. Némán emelik tenyerüket homlokukhoz, üdvözlésre, mutatják az utat. A lovak lába remeg, nem szokták meg a vízi utazást, félnek, csökönyösek, percekbe telik, míg lecsendesednek. A nap már felemelkedik a horizont széléről. Mind nyerekben vannak, csupa drága köntösbe öltöztetett udvari ember, s talán 30 nehéz páncélú katafraktárius a testőrség vitézei. Andronikosz őket válogatta ki, az udvari nemesek fiait. Ők tegyenek tanúságot majd arról, hogy uruk, a herceg, s helytartó vadászni jött a magyar királyhoz, hogy fenntartsa s ápolja a jó szomszédi viszonyt. A kürt szava kíséri őket, a bizánci harsonások is rázendítenek a lovas indulóra, melyet sok száz év óta fújnak, ha megindulnak a világ valamelyik tájéka felé. A kürt szavát elnyeli a szél. Előttük nyíllövésnyire jár a három lovas. Az út zsombékos, két oldalt a fűszőnyegen átcsillamlik a víz. A nehéz lovasok egyenként jutnak előre, magasabbra kapaszkodnak, végre fent vannak a kis fensíkon, melyet táborhelyű jelöltek ki a magyarok. Itt sátrak állnak. Könnyű, tetszetős vadássátrak, melyeket egy óra alatt felállíthattak, csak néhány puha bőr, finoman cserzett írha kellett, hogy takaros legyen. Vendéglátók, holott a sziget senki földje, ott fekszik két part között, egyformán határolja a görög téma, s a végvidéki magyar megye. Ám a magyarok megelőzték, s most ők a vendéglátók, hatalmas tűz lobog a ledöngetett agyagföldön, nyársak a szakácsok számára, ha hozzá kezdenek a vadászok ebédjéhez. Hol van a magyarok szállása? A szót elkapja az egyik lovas, visszafordul, tisztán csengő görög nyelven mondja. Három nyíllövésnyire innen, nagy uram. A szó messze hallatszik. Mindenki Andronikoszra néz, tőle várják a parancsot, leszálljanak a lovukról, keressék-e a szállást, készüljenek fel a vadászatra. Ám a herceg nyeregben marad. Visszafogja hatalmas lovát, hangosan kiállt az útmutató vitéz felé. Jelensd, vitéz, uradnak, hogy megérkeztünk. Bizánc keresi Pannóniát. Az 50 lovas egyetlen hosszú sort formál, a tisztás elég nagy ahhoz, hogy mindnyájan lassú ügetéssel előre nyomulhassanak. Várnak. Így telnek el a percek, amikor a túloldalról felhangzik újból a kürt szava. Lovak lassú lépését veri vissza a bozót. Megint megjelenik, már feléjük lovagolva a három vitéz, utánuk feltűnnek a tisztás hajlásában a vendéglátó magyarok. A lovas ember a lovat látja először. Gyönyörű, könnyű, pusztai paripák, idegesek, finomak, felvennék a széllel a versenyt, de talán összeroskadnának a hatalmas páncélosok alatt. Az emberek is könnyűek rajtuk. Egyiken sincs vért, csak bőrmellények, melyeken elsiklik a könnyebb nyílvessző, talán a vatkan agyara is. Éjukat nyeregre akasztva hordják, tegzükből kinyúlnak a vesszőfejek. Látják egymást, s most ők is hosszú sorba formálódnak, szétnyílik a sor, kilép rajta két lovas. Az öregebb egy lépéssel követi a fiatalabbat. Andronikosz szeme felvillan, kutatja tekintete a királyi arcvonásait. Mánuelt keresi benne, az ismeretlen, idegen örökséget, Árpád arcát, mely miatt gúnyolta, de irigyelte is Mánuelt. Az arcot keresi, melyet számtalanszor nevezett pogánynak, turknak, bíborban született Konstantin szavával, csúfolta, háta meget barbárnak nevezte anyját, a szelid istenfélő Irénét, aki gyermekkorában annyiszor elnézte közös csintevéseiket. Most látja ugyanazt az arcot királyi méltóságban, fiatalon, nyúlánkan, szőke, váraomló haj, világos szemek, csupasz áll, utolérhetetlenül könnyed, kecses testtartás, csepecsen fényűző vadászköntös, hímezett fehér bőrkesztyű sólyom számára, hogy felrepíthesse, ha kedve tartja, s átveszi a madarat sólymászától. Az arc komoly, méltóságos. Fiatalabb lehet nála, s Andronikosz úgy érzi, hogy valódi úrral került össze, aki királyi vérének finomságát ösztönében, mozdulataiban viseli. A mögötte lévő úr szabdalt arcú öreg harcos, valamennyit ő is hasonlít Gézára, nagybátyja, s tanácsadója, szívos, kipróbált rácember, Belosz, Magyarország nagyura. Megadja öcsének a méltóságot, lefogja lovát, hagyja, hogy Géza mindenkit megelőzzön, ott álljon meg közvetlenül Andronikosz előtt. A tekintet keresi egymást. Egyik oldalon görögök állnak, önmagukat rómaiaknak nevező arisztokraták, hatalmas birtokok urai, gőgösek és csodálatosak, Boreász kietlen tájékain is. Csupa nehéz páncél, ezüst, hatalmas sisakok, forgókkal, valami az ősi makedon lovasság emlékéből, mely ellenállhatatlan volt, ha megrohanta a barbárokat. A másik oldalon magyarok. Nem állnak egyenes sorban, a lovak kényesen lépnek egyet, a kéz nem fogja vissza. A fiatal vitézek arca kőkemény, mozdulatlan, de szemük csillog. Szép ez a reggeli játék. Ismeretlen világot látnak, mely az ő kedvükért átkelt a Dunán. Beszélsz-e latinul, herceg? Géza szava cseng. Fiatal, üde, s e három egyszerű szóban van valami nehéz szavú, idegen. Róma nyelves, latin király beszéli. Ő kérdi Andronikosztól, aki családját a Gens Júliáig vezeti fel. A görög mosolyog, az első szó elszállt, most úgy érzi, hogy lovagi szépségének varázsa, e herkulesi erő, a belőle kiáradott tűz lobbanni fog, ostromolnia kell e hideg királyi arcot, a fényes, világos latin szemeket, a nyílt magas homlokot, s ezt az inkább vékony, finom arányú, majdnem nőies ifjú királyt, aki utolérhetetlen előkelőséggel hajlik lovával az ő lova felé, kesztyűs keze kinyúlik, s könnyedén, annélkül, hogy a királyi csókkal illetné, egy pillanatra átöleli. Másként beszélnek latinul. Andronikos, mint minden vérbeli császári herceg, anyanyelvével együtt tanulta a Szent Palotában, latin szóra kényszerítették a császári gyermekeket, mert ez is a birodalom nyelve. Andronikos tudott latinul élni, fecseget, ha kellett, fel tudta markolni a régi csatornák szavát, ismerte a kései autorokat, változtatta nyelvét az ezüst és aranykor költői szerint. A magyar király szava komor, nehézkes szerkezetű volt, mint harangzúgása. Ha beszélt, pontosan gördülő, tökéletes mondatok estek szájából, melyek átfogták az államelmélet bölcsrendjét, de mindenki érezhette, hogy a király nem gondolkozik ezen a nyelven. Róma szava kissé, paposan fakadt fel benne, amikor latinul beszél. A második készfogás Beloszé volt. A sepphelyes arcot felszántotta a bosoly. A nádor azt a görögöt használt, amelyet megértenek és beszélnek a bolgár és rác fejedelmek között. Hárman előre lovagoltak, a kíséret lassan egybeolvadt, ismerős arcokra bukkantak, bőrvért és ezüstpáncél összekeveredett. Így értek el a magyar tábor helyre, ahol az előző napi zsákmányból kész ebéd várta a vadászokat. A mágiák füstje csípősen szállt fel, leveleket szórtak hozzá, hogy elkergessék a zsombékok szúnyogjait. A közeli erdő visszaverte a füstöt, párás volt a levegő, mintha esőre hajolna, s a tompán felhőfátylon keresztül izzó nap korai alkonyatra mutatott. A szakács görög ízlés szerint készítette az ételt, a hatalmas tálakban fűszeres lében úszott a vad. A bor íze más volt, könnyebb, de fanyarabb, mint amit megszoktak a bizánciak otthon. Ám Andronikos egyre inkább megbarátkozott az idegen magyar világgal, mely ezen az elvarázsolt szigeten mindnyájukat körülveszi. Míg ettek, kevés szó esett. Az étekfogók ifjú nemesek voltak, ők szolgálták ki urukat. Andronikos úgy érezte, hogy vendég a senki földjén, mely egyik birodalomhoz sem tartozik. A sátor tágas, a padon állatbőrök hevertek, az ülés széles, kényelmes volt. Géza ide vezette vendégét, s itt mutatott Belosznak is helyet. Mindez egyszerű volt, hiányzott a szertartások megszentelt rendje, mely az élet minden megnyilvánulásában körülveszi a bazileuszt. Két szomszéd adott találkozót az erdő mélyén, s mielőtt kifeszítenék az ívet, előbb megbeszélik baráti módra az őket környező világ dolgait. A szavak halkan estek, mintha félnének attól, hogy kiszivárog a sátorponyban, kint felmarkolja a szél, viszi Bizánc felé. Andronikos mosolygott, keveset ivott, hogy józan s elővigyázatos lehessen. Elkerüljön minden csapdát, melybe beleszoríthatná a magyar király. S mégis ő volt az, aki rokoni szavak cserélése közben eleresztette az első villámot. Kegyes király, amikor elhagytam Bizáncot, árnyékot láttam elsuhanni a Szent Palotában. Rokonod volt, legalábbis annak mondhatta magát. Megbocsáss, ha nem ismerem egészen Borisz úr történetét ahhoz, hogy megítéljem, igazat mondott vagy hazudott. Belosz arca elsötétedett, ökölbe szorította kezét, felelni akart, Géza egyetlen mozdulattal lecsendesítette, s Andronikoshoz hasonlóan halk, könnyed szóval felelt. Anyja révén rokon! Anyja, mint tudod, Kijevi Monomachosz leánya, a fejedelem családja házunkkal keveredett. Borisz atyának nevét nem tudjuk, talán anyja sem tudhatta volna biztosan. Hirdeti, hogy Kolománosz fia jogszerint övé a trón. Tudod, uram, hogy Bizáncban néha hitet találnak az ilyen mesék. Nyugtalan lélek. Korád udvarában tűnik fel, még nyugatabbra megy, francia földre, visszatér az anyja népéhez, az oroszok közé. Bizáncba látják, mindenütt esküvésre kész, mindenütt elárulná azt a hazát, melyet nem látott, nem is láthatott soha. Úgy hír lett, hogy birodalmad nyugati részében befészkelte német segítséggel magát. Az osztrák herceg hű barátja Mánuel úrnak, nem tagadta meg tőle segítségét. Mi messze keleten voltunk hadainkkal, s ő a nyugati végen elfoglalta a pozsonyig terjedő vidékeket. Királysága, uram, 2 hétig tartott. A húsvéti feltámadást már mi is a pozsonyi várban ünnepeltük meg. Ám most szomorú szívvel hallom, hogy Borisz Bizáncban új otthonra talált. Mint rokont fogadták, s nem anyja miatt, uram. Az udvar őt is befogadta, mint annyi más száműzött szultánt vagy királyt. Mert nálunk, tudnod kell, bőségesen vannak normannok, oroszok, muzulmánok. Mihelyt jogukat elismerte a Szent Palota, részt vehetnek a szertartásokon. Némelyik ott is éli le egész életét, anélkül, hogy hasznát láthatná a birodalom. Másokat meg elővesznek, amikor számukra a drómos szerepet talál. Szándékkal mondod ezt nekem? A szomszéd néha megsejti a szomszédra leselkedő veszedelmeket. Híreim szerint Borisz útját újból nyugat felé vette. Látták a bajor határon, utána nyoma veszett. Nem csoda, uram. Hadak járásában mindabban, ami most készül, könnyű egy lézengőnek nyomát veszteni. Úgy mondják, néhány hó tölte múlva átvonulnak a te országodon is a keresztes hadak. Nagy gond ez mindnyájunk számára. Péter garázdáinak emlékét megőrizték nálunk a krónikák. A keresztesek követeit miként fogadja a Bazileusz? Töm is tömheti arannyal, a követek kevesen vannak, de 100 000 lovagot nehéz lesz jól lakatnia. Herceg, ha nyugat felé tekintek, Konrád hadait látom, de ha keletre nézek, akkor sincs sok ok arra, hogy vidám legyek. Nem ismerem Konrád úr szándékát, Mánuel úrét annál jobban, tudod, együtt nőttünk fel. Szívem nagy fájdalmára nem oldhatom fel aggódásodat. A hangot felfogja a vászonfal. Szívesen venném, herceg úr, ha szabad levetné vastag köntösét. Miért néz nyugat felé, Mánuel? Látod-e, uram, mi gyermekkorunkban együtt voltunk. Fiúkorában már szüntelen a régi Rómáról álmodott. Nagyatyánk császár volt már, a Komnenoszok Bizánca majdnem Róma, alig kisebb, mint volt Diklocianus idején. Mánuel szobájában hatalmas pergamenek ékesítik a falat, melyekre rárajzolták az egykori provinciák határait. A provinciák veres vonalat kaptak, a bennük élő mai királyságok feketét. Minden nap nézi, minden órában nézheti őket, ha hallanád szavát, tudnád, hogy téged épp oly bitorlónak, törzsfőnöknek tart, mint a brit vagy a francia királyt. De mégis te vagy először kiszemelve, uram. Országaink békében élnek, nem szolgáltattam neki erre okot soha. A kancellária külön szobájában jegyzik fel, uram, az összes határsérelmeket. Szükség esetén rád olvassák. Mánuel országodra vágyik. Erősebben áhítja, mint az Eufrátesz minden provinciáját, jobban sóvárog érte, mint Szicíliáért, melyben megvetették lábukat a normannok. Miért, kérded? Anyja vére, mondom. Anyja oltotta bele a sóvárgást, épp oly büszke anyja apjára Lászlóra, mint Alexioszra. Úgy érzi, hogy ő anyja jogán Pannonia jog szerint való ura. Elég erős hozzá, vére is hajtja, talán azért is, mert itt lenne legkönnyebb megpróbálni. Kinyújtja országod után kezét. Miért legkönnyebb? Fiatal vagy, nagy uram, talán nem ismered a világ veszélyeit. Én éltem ázsiai vidékeken is. Ott 2 arca van az ellenségnek, a latin fejedelmek s a török országok. Ha a szeldzsukokat bántod, felfegyverkezik Egyiptom szultánja, hogy elhárítsa felőlük a veszélyt. Ha Antiochia alá vonul, elég Konstanciának, a hercegnőnek egyetlen sóhajtása, s már az egész frank világból segítségére sietnek a lovagok. Fordulj a normanok ellen, házuk népe uralkodik a tengeri világban, gályákat küld segítségükre a dán és az izlandi király. De te, uram, te s magyarjaid egyedül állnak. Egészen egyedül. Megbocsáss, el kellett mondanom mindazt, ami szívemen fekszik, mert szeretlek téged, s így kívánom javadat. Magunk országában erősek vagyunk. Erősek vagytok, de nehezen fékezitek étvágyatokat. Látod, amíg ti nem szálltátok meg a két régi provinciát, ott a káosz uralkodott. Egyre több törzset kellett elszenvednünk, melyek ránehezettek a témákra. Ti megbontottátok a szláv törzseket, szétfűrészeltétek őket. Leó s Konstanti hálás volt érte. Hálás volt Alexiosz és Kaló Johannes is. De gondolod-e, uram, hogy a hála Bizáncban örökké tart? Hiszen ti is változtatok. Első királyotok óta, akit ti szentnek mondtok, megnőtt országotok. Tengert kerestek melléje, délfelé a Duna nem szab többé határt. Azt hiszed, elfelejtik Bizáncban, ha rác főnököknél latinbetűs Mária képet találnak, melyet Esztergomból küldtek a papok? Azt hiszed, nem tudjuk, hogy a magyar arany épp oly jó, mint a merre fűzött Solidus? Miért csodálkozol, uram, ha Manuel új utat keres? Nem támadja meg a normanokat, ha ők békén hagyják az albán partvidéket. Nem megy az ikoniumi szultán ellen, kibékül antiochiai Rajmunddal, ugyanakkor Borisznak fejedelmi tartást rendel, gyűjti a magyar elégedetleneket. Miért? Tudja, egyedül vagy. Azt hiszed, Konrád segítségedre sietne? Szicíliából ideérne, Roger? Mi könnyű megosztani lengyelek s oroszok hadát? A cseh herceg amúgy is ellenségetek, és végeiteken ott leselkednek minden tavasszal a besenyők. Nincs barátod, ha Manuel haddal támad rád. Nincs hová visszahúzódjál, ha szétbomlanak hadaid. Egyetlen csatavesztés elegendő, hogy nyugati széleiden becsapjon az osztrák herceg, keleten a besenyő vezér. Látod-e, uram, hogy sok felé látnak a Szent Palota archiváriusai? Köszönöm, szabad. A veszélyt helyesen festetted, herceg, úgy beszélsz, miként valódi imperátor. Csak épp az én országomat nem ismered. Te mondtad, hogy itt egykoron a káosz uralkodott, s mi hoztunk rendet újból a ti egykori provinciáitokba, melyeket elveszítettetek. A rend erős, uram, nem tanácsos megbontani azt sem a keleti, sem a nyugati császárnak. Hadaink egykor Gallia szívéig hatoltak. Elértek azokig a hegyekig is, melyeket Hispánia kapuinak neveztek. Ismét mások ott jártak az aranyszarv alatt. Ma mi is benne élünk a Krisztián Respublikában. Erőinket megsokszorozta 200 esztendő, mióta itthon vigyázzuk a határokat. Országod hatalmas. Talán egyedül Manuel nem is vehetne rajta erőt. De ha két császár összefog ellened, két sógor, uram, te magad is tudod, hogy akkor valamerre a Duna felső folyásának tájékán újból összeér a latin és a görög impérium. Miért beszélsz így, Andronikos herceg? Sok idő telt el azóta, hogy kíséreteddel együtt elhagytad a várost. Van-e azóta új híred? Híreim úgy szólnak. Konrád császár az átvonulás ellenében esküvel ígérte Manuelnek, hogy nem keresztezi szándékait, felülteti, ha kell, ellened hadait. Kiviszi hadait a birodalomból. Az enyémek itt maradnak. Üres szóbeszéd. De a szándék, uram, s ezen felül a görög hadak nem vesznek részt a hadjáratokban, nem támadnak neki az ikoniumi szultánnak. Már harmadszor szóltak űrt, a vadászok szeretnének elindulni. Mindketten fiatalok vagyunk, ne veszítsük el ezt a napot, Andronikos. Ő csak még egyet. Elég erős vagy-e Bizáncban? Akkor is, ha távol vagy az otthonról. Atyám, Izsák odahaza van. A szálak, melyeket kezében tart, vékonyak, behálózzák mégis a birodalmat. Ma még erős, Manuel, de látod-e, ha Konrád hadai megsemmisülnek, s Lajos királyéi nem, ha erősebbek maradnak a franciák, mint a birodalmiak, minden másképp lesz. Az én szavam egyre erősödik, s a te jobb kezed, Géza úr, mindennél erősebb, ha haddal megsegítesz, s hadaid ott állhatnak a márvány tenger partjain. Mit ígérsz cserébe, Andronikos? A birodalom nagy és hatalmas, ám mind a négy oldaláról eszi a szú. Visszavonnám északon a limeszeket. Nem elegyednék bele a rác s bolgár ügyekbe. Sorsukra hagynám a dalmát városokat. Érted-e, nagy uram, hogy megérné mindezt barátságunk, mely megpecsételni a frigyet országod s a keleti impérium között? Hangja ünnepélyes volt. Most tűnt elő szakrális, öröklött ékes szólása, az ősi retorika, mely a Szent Palotában talált hazát. Szava ráhajlott a régi auktorokra, cicerói fordulatokkal beszélt. A király érezte a belőle áradó varást, Belosz nehezebben követte szavát, keveset szólt bele a beszédbe, valójában ketten viaskodtak, két fiatal. Géza arca piros volt, az izgalom átütött rajta, talán ez volt első nehéz feladata, melyet egyedül a nádor nélkül kellett megoldania. A hang messze szólt. Kürtök hívták a vadászokat. Mindhárman álltak. Géza kinyújtotta kezét, Andronikos a király szemébe nézett, s könnyen, alig észrevehetően meghajtotta előtte jobb térdét.